Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Jótékonysági hangversenyt szervez a Mátra Lions Club a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Nemrég avatták fel az elsősöket a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában. Az Encsi Benyámin görög katolikus bölcsede szentelési ünnepségén járt az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Több mint duplájára emelkedett 2010-hez képest a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Encsi Benyámin görög katolikus bölcsöde szentelési ünnepségén. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta, a családoknak nem csak a bölcsödei ellátásban, hanem más területen is segítséget nyújt a kormány. Kiemelte, a CSED és a GYED jövedelemadómentességét és az édesanyákra vonatkozó személyi jövedelemadómentességet. Megjegyezte, a két gyermekes anyák adómentességének bevezetése jövő január 1-től kezdődik, míg a három gyermekes édesanyák már idén októbertől mentesülnek az SZJA alól. Soltész Miklós szerint ezekre a segítségekre és támogatásokra óriási nagy szükség van ahhoz, hogy a gyermekvállalás ne legyen azonos a szegénységvállalással, a gyermekvállalással ne szociális segélyezésre kelljen berendezkedni a családoknak. Az államtitkár arról is beszélt, ha az emberek keresztény felfogással gondolkodnak, Magyarországon is van remény arra, hogy a családok megérzik azt, az egyházakra támaszkodva, az egyházak segítségével minden lehetőséget megkapnak ahhoz, hogy minél több gyermeket vállaljanak és neveljenek föl.
A CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét bevezetjük. Két gyermekes anyáknak személyi jövedelemadó mentességének bevezetése 2026. január 1-től kezdődik, míg a három gyermekeseké pedig már októbertől bevezetésre kerül. Mindenképp ezek olyan segítségek és támogatások, amelyekre óriási nagy szükség van ahhoz, hogy még egyszer hangsúlyozzam, a gyermekvállalás ne legyen azonos a szegénységvállalással, a gyermekvállalással ne szociális segélyezésre kelljen berendezkedni a családoknak.
Hörcsik Rihárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője, többek között arról beszélt, az új Encsi görög katolikus bölcsöde bizonyítéka annak az erős elhatározásnak, amely a cselekvésre, az új életmód elsajátítására irányul. Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményei fenntartójának igazgatója elmondta, a görög katolikus bölcsöde alapkövét 10 hónapja rakták le. Az új épület mintegy 440 millió forintból épült, a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásából, kormányzati támogatással. Ismertette, a Benyámin görög katolikus bölcsödében két csoportban összesen 25 gyermeket tudnak majd fogadni, ahol 4 kisgyermeknevelő és 2 dajka fogja gondját viselni a gyermekeknek. Az intézményt Orosz Atanász görög katolikus megyés püspök szentelte meg. Nemrég avatták fel az elsősöket a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskolában. Továbbá a diákok hamarosan becsatlakoznak a Szent Imre katolikus iskola rádióhálózatába. Az iskolai életről Labanc Barta Bernadettet, az oktatási intézmény főigazgatóját hallják.
Nagyon mozgalmas időszakot tudhatunk magunknak. Tavaly nyáron ugye felpörgött az én életem is, hiszen intézményünkben vezetőváltás volt, és egy szép megkérésre, felkérésre igent mondtam erre a lehetőségre, ami hatalmas feladat, rengeteg munka, tényleg teljes embert igénylő feladat, teljesen más, mint amiről ugye az iskolában tanul az ember, és ugye ezt itt már az életben, gyakorlatban kell megvalósítani. Rengeteg dolgot, rengeteg eseményt, rengeteg programot, nagyon sok versenyt látogattak meg már a Rákóczis diákjaink, Gyöngyösön, itt a környező településeken, megyei szinteken, országos versenyeken, legyen ez egy fotópályázat, énekpályázat, matematika, rajz, természettudomány, hittanverseny, úgyhogy tényleg hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy én most itt lehetek, ahol vagyok. Igen, hál' Istennek nagyon lelkes a csapatunk. Tényleg bármit mond, bármit kér az ember, hogy most van ez a verseny lehetőség, elmennénk, megnézzük. Ugye az e-maileket is ilyen célirányosan szoktam küldeni a kollégáknak, hogy nézzük már meg, nagyon jónak tűnik, nagyon érdekes, és akkor olyan jó, hogy lelkesek is mennek Egerbe, Abcra, bárhová, ahová tényleg szól a verseny meghívásunk, és ami külön büszkeség és nagy öröm, hogy dobogós helyeket szereznek meg a gyerekek. Van úgy, hogy első, második helyet is elhoznak meg, még mellé külön díjat. Úgyhogy a kollégák és tényleg azt mondom, hogy nagyon sokat dolgoznak, rengeteget, tehát mondhatnám azt, hogy sokszor erőn felül teljesítenek, amiért tényleg hálásak vagyunk nekik, hogy odaálltak, ott vannak mellettünk. Amikor én még katekéta voltam, akkor jó pár évvel ezelőtt, 2017 vagy 2018-ban indult a Szent István Rádió és televízión keresztül, ugye ez a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat, és tényleg nagyon sok osztályban tanítottam, és csak úgy ez így megmaradt az én kis érdeklődési szintemen, de a szívembe zárva, hogy ezzel foglalkoznunk kell majd. És most jött el a lehetőség, hogy március 25-én egy ilyen szakmai napra, amikor összehívták, ugye 13 intézmény van már ebben a hálózatban benne egyházmegyén belül, és kaptuk a lehetőséget mi is a televízió rádió igazgató úrától, hogy akkor elérkezett Betty az idő, és elmentünk két nagyon lelkes fiatallal, ötödikesek és hatodikos fiúk és lányok, és betekintést nyerhettünk, hogy hogy működik a televízió, a rádió, élőadást láthattunk, hogy hogy sugározzák, hogy választják ki a zenéket, úgyhogy elvitte a fiatalokat, meg jó volt azokat látni, hogy papír alapon is voltak kinyomtatott munkák, hogy megnézhettük, hogy hogy kell végül is majd erre készülni, vagy mi lesz ez, és azt mondták a fiatalok, hogy igen, Betty néni, csináljuk, megyünk, rajta vagyunk, viszont ez nem olyan egyszerű, mert ez csak egy szakmai nap volt, ha úgy nézzük, itt csak jól éreztük magunkat, meg játék volt, meg nagyon szép szentmise, hiszen gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét ülte, ugye akkor a katolikus egyház. A munka az most jön, mert már kaptuk pont az e-mail tegnap előtt a rádiótól, hogy akkor a szünet után várnak bennünket, és bizony tanulni kell.
Jótékonysági hangversenyt szervez a Mátra Lions Club a gyöngyösi Szent Bertalan templomban április 27-én 19 órakor a szentmisét követően. A koncert bevételét a gyöngyös és környékén élő vakok és gyengéllátók, cukorbetegek, valamint rászoruló gyermekek számára ajánlják fel. A zenei élményt Rákász Gergely orgonaművész Barokkó című előadása színesíti. A részletekről Rostás Ákos Lions Club tagot hallják.
A Mátra Lions Club és maga a Lions szervezet egy elég demokratikusan működő klub. Gyakorlatilag a tagok döntése alapján különböző jótékonysági akciókat csinálunk. És 23-ban volt egy döntés, hogy csinálnánk egy jótékonysági hangversenyt. Az első meghívottunk Érdi Tamás volt, Liszt díjas zongorista, és a Tamás, ő vak előadó, és ennek apropóján meghívtuk erre a koncertre a helyieket, és a helyi vakok és gyengénlátó csoportját, cukorbetegeket, és mindenkit, aki érdeklődött a hangverseny iránt. Nagyon-nagyon jól sikerült koncert volt. Ez volt az első ilyen jótékonysági koncertje a Mátra Lions Clubnak. Aztán a következőben úgy döntött a tagság, hogy még egyszer bevállaljuk ezt a koncertet, és a vakok iskolájának legátó kórusa volt tavaly a vendégünk. Egy fantasztikus előadást tartottak májusban a Szent Bertalan templomban. Itt is látássérült vagy vak gyerekek, fiatalok a nevelőkkel együtt léptek föl a Szent Bertalan templomba. Ez is sikeresen zárult ez a koncert. Azt kell mondanom, hogy talán emberileg nagyon mélyen megérintette azokat, akik eljöttek és meghallgatták a fiatalokat. Tényleg egy fantasztikus élmény volt. Az idén Rákász Gergely orgonaművész lesz a vendégünk. Ő egy sóelemekkel tarkított Barokkó című hangversenyt fog előadni. április 27-én 7 órától, tehát az esti szentmise után a nagy templomba, Szent Bertalan templomba. Gyakorlatilag az előadás gerince Bach, Vivaldi és Handel művekre épül, de én azt gondolom, hogy a stílusában egy picit más lesz ez a koncert, az idei koncert, mint az azt megelőző két évben. Erre szeretettel várjuk a környék lakosságát. Talán megszokott dolgokon is érdemes néha változtatni. Ez egy picit fiatalosabb, én azt gondolom, hogy egy kicsit lendületesebb sugelemekkel tarkított világítást hoznak, ki be fogják világítani a Szent Bertalan templomot. Talán egy vizuális élményben is többet nyújtó koncert lesz a zenei élmény mellett. Valószínűleg nagy szerencsénk volt, Rákász Gergelyt nem kellett hosszasan győzködnünk. Itt az időpont választás volt inkább a problémás, mert ezután a művész úr egy erdélyi turnéra indul, de az első egyeztetések után igent mondott, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez most jól alakult és könnyen is ment. Bízom abban, hogy olyan élményt kap a város lakossága, ami kimagasztó lesz. Nyilván látom a koncertmenetrendeket, a barokkó előadással ő egyébként Magyarországon több helyen föllép, általában templomokban, de láttam már zsinagógában is kiírva ezt a koncertet, ezt a produkciót, és hát ugye ennek apropóján akkor majd Gyöngyösen is élvezhetjük ezt az előadást.
Végül az időjárásról. A gomoly felhők leépülnek, így többnyire derült, fátyol felhős lesz az ég. Az áporok, zivatarok az esti órákban lecsengenek. Az éjszaka második felében legfeljebb az északkeleti és délnyugati határvidéken lehet egy-egy zápor. Párásság, foltokban köd, főleg keleten alakulhat ki. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 22-én. A műsorban munkatársam volt Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Mozgalmas időszak előtt áll a Városgondozás Eger Kft. Közel 19.080 év fölötti idős ember kap gondosórát a következő időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Újra itt az óvodai beiratkozás ideje az új nevelési évre. Ezek mai műsorunk főbb témái. Mozgalmas időszak előtt áll a Városgondozás Eger Kft. A május-június egyébként is több feladattal jár, a mostani csapadékosabb időjárás miatt azonban fokozottabban nyírják a füvet is a közterületeken. A részletekről Eger István Renátót, a társaság ügyvezető igazgatóját hallják.
A Városgondozás Eger Kft.-nek most is mozgalmas időszaka van, május-június a legintenzívebb a munkavégzésünk szempontjából, ilyenkor nő a leginkább a fű, illetve ilyenkor fogjuk kicserélni a két nyári növényeket egy nyári növényekre, tehát mozgalmas időszak elé nézünk. Ilyenkor annyit tudunk tenni, hogy ahol csak lehet, ott előre dolgozunk. Ennek köszönhetően például már a múlt héten még az ünnepek előtt a szökőkutakat a város több pontján is már beindítottuk, illetve a köztisztaságra is nagyobb hangsúlyt helyezünk, egy új menetrend szerint irányítjuk a kollégákat, arra vonatkozóan, hogy reggelente a fűnyírási munkák előtt, hétköznap reggelente mely helyszíneken végeznek kézi, illetve egész nap pedig gépi takarítást a közterületeken. Már látjuk, hogy a húsvéti ünnepekre a teljes partfenntartási területünk, amit a városban mi kezelünk, annak már kb. 75%-án már végeztünk fűnyírási munkálatokat, legalább egyszer, a belvárosban egyes kiemelt helyszíneken pedig már kétszer is végeztünk fűnyírást, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó haladás, de láthatjuk ugye, hogy az intenzív csapadék, illetve ami erre érkezett, ez a meleg időjárás, ez nagyon intenzív fűnövekedést eredményez, úgyhogy a mindentől kezdve például a hétvégi munkavégzést is elrendeltük, hogy igyekezzünk úrrá lenni itt a gyorsan növő vegetáción. Amikor csapadékos időjárás van, akkor ugye a fűnyírást azt nem tudjuk végezni, bár enyhe szemerkélő esőben szoktunk füvet nyírni, de hogyha már intenzívebb a csapadék, akkor sajnos nem tudjuk ezt a munkát végezni. Ilyenkor köztisztaságú feladatokat látunk el, tehát a kollégák járják a utakat, a járdákat, tereket, és ott gyűjtik össze az eldobott szemetet. Ennek viszont annyi hátránya van, hogy ilyenkor a csapadék után a fű jobban nő, illetve azon az adott napon is, amikor erősen esett a csapadék, akkor ugye mi magunk sem tudtunk füvet nyírni, tehát ilyenkor duplán rossz a fűnyírás szempontjából, ezen kell nekünk úrrá lenni. Itt az önkormányzattal szoros kapcsolatban vagyunk, és egyeztetünk velük, hogy mik azok a területek, amikre kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen ugye önkormányzati tulajdonú cégként alapvetően a önkormányzathoz beérkező igényeket kapjuk meg, és ezekre reagálunk, illetve ugye természetesen a saját ütemtervünk szerint is haladunk. Annyi előnye van a csapadéknak, hogy a virágok nagyon szépek. A tavaly előültetett két nyár, illetve hagymás növények szerte a városban nagyon szépen virágoznak. A korábban mondtuk, hogy meglepetés virággal is készülünk, ami már ki is nyílt a dobótéren, ez a császárkorona nevű virág, meg lehet tekinteni, szerintem nagyon szépen kinyíltak a polgármesteri hivatal előtt, nagyon szép narancssárga virágokat hoznak, de a többi helyszínen is nagyon szépen lehet látni a virágok fejlődését. Május végéig, június elejéig lesznek láthatók ezek a virágok, akkor fogjuk majd lecserélni őket az egynyári növényekre.
Közel 19.080 év fölötti idős ember kap gondosórát a következő időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A program ugyanis újabb mérföldkőhöz érkezett, és ennek a korosztálynak már előzetesen regisztrálni sem kell. Magyarországon minden harmadik 65 év felettinek van ilyen órája. A vármegyében ez az arány 50% fölötti. A részletekről Juhász Rolandot, a gondosóra program vezetőjét hallják.
Egy 65 éven felüli, aki még végezte tovább a mindennapi munkáját, tehát a dolgozó idősről beszélünk, és ő egy ilyen kis gépet vezetett, amin nyakába lógott a gondosóra, és azt érezte, hogy valami úgy nem stimmel vele, kicsit szédül, kicsit rosszul érzi magát, megnyomta a gondosóráját, és jelezte a diszpécsernek, hogy nem jól van, és a visszahallgatott beszélgetés alapján lehetett azt tapasztalni, hogy már egy nagyon rosszul ment neki a beszéd, egy ilyen dadogósan elakadó hangon, ezt ugye a diszpécser azonnal érdekelte, egy stroke előtti élethelyzet volt, azonnal értesítette a mentőszolgálatot, és valóban az ő esetében, ha néhány perccel később jön ez a jelzés, és mondjuk nem egy hozzáértő ember méri föl, hogy miről van szó, akkor sokkal rosszabb dolog is történhetett volna, túlélte, kiérkeztek a mentők, és tényleg szó szerint megmentették az életét. Van egy idős hölgy, viszonylag korán regisztrált a gondosóra programban, és minden reggel egy fix időpontban, 7 óra környékén bejelentkezik a diszpécser központba. Csak annyit mond, hogy fölébredtem, drágáim, itt vagyok, kész, ennyi, de ezt minden nap megteszi, mert neki fontos, és úgy érzi, hogy ezzel lép be a gondosórának a védernyője alá. Még mindig lehetnek olyan felhasználók, akik a regisztrációt érzik olyan akadályozó tényezőnek, amiért nem férhetnek hozzá a programhoz, ezért úgy éreztük, hogy a 80 éven felüliek számára ki kell nyitnunk azt a lehetőséget, hogy zéro adminisztráció, tehát mindenféle adminisztrációtól, előzetes igényléstől mentesen megkaphatják közvetlenül magát a készüléket, és ezáltal ugye direktben tudnak csatlakozni a gondosóra programhoz. Felmérve ez nagyjából országos szinten 248.080 éven felülit jelent, akinek még nincsen gondosórája.
Most pedig Román István főispánt hallják.
Egy társadalomnak az állapotáról nagyon sokat elmond az, hogy az idősekről mennyire gondoskodunk, mennyire fordulunk feléjük, és a gondosóra az, azt gondolom, hogy ezt a célt szolgálja, de ugyanakkor nem csak az idős emberek számára nyújt biztonságot, hanem számunkra is, akik aggódunk szüleinkért, nagyszüleinkért. De nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor fontos az, hogy valós időben értesüljünk arról, hogy esetleg valami probléma, hogy gond van a hozzátartozónknál, az óra ezt pedig biztosítja. De azt gondolom, hogy ez a fajta egymás felé fordulás itt a Vármegyében talán erősebb, mint máshol, mert hogy jóval nagyobb arányban regisztráltak 65 év fölötti állampolgárok erre az eszközre.
Fontos dátum közeleg Gyöngyösen is, ugyanis újra itt az óvodai beiratkozás ideje az új nevelés évre, melyre a városban április 29-én és 30-án kerül majd sor mind a 9 intézményben. A törvényi háttérről Molnár Lászlóni igazgatót Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Először is akkor mondjuk el, hogy mikor lesz ez a bűvös dátum, amikor erre lehetőség nyílik.
Igen, tehát április 29-e kedd és 30-a szerda, 8 órától 17 óráig van a beiratkozás napja.
Ugye mindig van egy közzététel, egy felhívás, egy információbázis, annyi mindent kell ilyenkor tudni a szülőknek, hogy nem is árt előtte bogarászni. Adjunk némi felvilágosítást, hogy akkor hogyan is zajlik az óvodai beiratkozás.
Igen, tehát először is az óvodákban is kiplakátolásra került az óvodai beiratkozás a körzetekkel együtt, valamint Gyöngyösváros és a Gyöngyösváros óvodai honlapján is megtalálható az óvodai beiratkozás ideje, illetve rendje és az óvodai körzetek. Tudnélik. Beíratni a gyereket a saját körzetében be kell. Ha nem oda szeretné a szülő vinni a gyermekét, akkor egy kérelmet kell ott leadni az igazgató címére, és beiratkozás után ezt mi együtt a kollégákkal átnézzük, és akkor utána történik az elosztása.
Ugye beiratkozásnak vannak formanyomtatványai, de vannak nagyon fontos dokumentumai, amit nem árt, hogyha magukkal visznek a szülők ezen a két napon, és akkor melyek ezek a dokumentumok, amelyek nagyon fontosak.
Tehát nagyon fontosak, és ott kell, hogy legyenek ezek az okmányok, tehát a szülő személyazonosságot igazoló hatósági okmányok, lakcímkártya, személyigazolvány, a gyermeknek a lakcímkártyája, illetve a tajszám, tehát a tajkártyája.
Említette, hogy máshová is kérheti a szülő a gyermeke felvételét. Ennek milyen kritériumai vannak, hogy valaki például nem a lakó körzetében, hanem például munkahely miatt, bármi miatt, inkább
hát
egy másik
hobbiban. Akár munkahely miatt, vagy a nagyszülő tudja jobban elvinni a gyereket, vagy egyéb szóbeszédek alapján ő egy másik óvodát szeretne, amennyiben lehetőség van a létszám alapján, hogy fölvegyék abba az óvodába, akkor minden további nélkül felveszünk, de természetesen az a legfontosabb, hogy a saját körzetébe kerüljön beiratásra. Na most arra is van lehetőség azon gyermekeknél, ahol egészségügyi okok leginkább az indokolja, hogy még nem szeretné óvodába hozni a gyereket. A Heves megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani egy kérelmet, és egy év halasztást kaphat az óvodába járás alól, tehát jövő augusztus 31-éig tudnélik. Most annak kell beiratkozni, és ezt szeretném pontosítani, annak kötelező, aki augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti. Azok a gyerekek is jöhetnek, és általában felveszük, akik december 31-ig töltik a harmadik évüket, de nem kötelező.
Most hallgassák meg egyházi híreinket. Dicsertessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc pápa 2025. április 21-én húsvét hétfőn, 7 óra 35 perckor a Vatikánban visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. A Szentszék megerősítette, hogy a pápa halálát agyvérzés okozta, amelynek következtében kómába esett és szívelégtelenség alakult ki nála. A pápa a húsvét vasárnap április 20-án még megjelent a hívek előtt. A Buenos Aires-i születésű argentin egyházfő 88 éves volt, és 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották pápává, 16. Benedek lemondása után. Egészségi állapota márciusban romlott meg kétoldali tüdőgyulladás következtében, ami 38 napos kezelést igényelt a Gemelli klinikán, ahonnan március 23-án vasárnap bocsátották el. Ferenc pápa fokozatosan tért vissza a tevékenységeihez, egészen vasárnapig, húsvét napjáig, amikor utoljára tett körutat a pápa mobillal a Szent Péter téren, hogy találkozzon a hívekkel, és részt vett az Urbi et Orbi áldáson. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont vezetője, e kapcsán közölte, elbúcsúzott tőlünk. A katolikus egyházban megkezdődött a 9 napos gyászidőszak, az új pápa megválasztására a konklávén kerül sor. Az átmeneti időszakban az ír származású Kevin Farrell bíboros veszi át az ügyvivői szerepet. Ő a kamerlengó, azaz a kamarás, aki a pápa halála után a Vatikán működéséért felel. A pápa első ravatala a Szent Márta házban van, ahol elhunyt. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont vezetője közölte azt is, Ferenc pápa koporsóját a Szent Péter bazilikába viszik majd át, feltehetően április 23-án szerdán. A pápa választó konklávé időpontját a temetést követően tűzik majd ki. Ferenc pápa végső akaratában azt kérte, hogy a római Santa Maria Maggiore bazilikában temessék el őt. A Szent Atya 2023-ban egy interjúban beszélt először arról, hogy úgy döntött, a Szent Péter bazilika helyett máshol térne végső nyugovóra. A pápa azt is mondta, azt szeretné, ha a Santa Maria Maggiore-ban zajlana a szertartás szerény körülmények között. Az argentin pápát szoros kapcsolat fűzte a második legnagyobb római bazilikához, amelyben a várost oltalmazó Szűz Mária ikon törzik. Ferenc pápa ennél a szentképnél imádkozott utazásai előtt és után. Ebben a bazilikában eddig 5 pápát, 5. Piuszt, 5. Szixtuszt, 8. Kelement, 5. Pált és 9. Kelement temették el. A pápa emellett a pápai temetési szertartások egyszerűsítését is szorgalmazta korábban. Az én temetésem lesz az új ceremónia főpróbája, jelentette ki. Ferenc pápa idén megjelent könyvében azt írta, hogy a Santa Maria Maggiore-n belül abba a terembe költözöm, ahol most a kandellábereket tartják, a béke királynője közelében, akitől mindig segítséget kértem, és aki oly sokszor karolt fel pápaságom alatt. A pápa Remény című önéletrajzi ihletésű könyvét idén adták ki. Az egyházfő eredetileg azt akarta, hogy a biográfiát halála után adják ki, de a 2025-ös szent év miatt aztán hamarabb időpont mellett döntött. Temetéséről azt írja ebben: túl terjengősnek találtam a temetési szertartást, ezért beszéltem a szertartásmesterrel, hogy könnyítsek rajta. Semmi felravatalozás, semmi koporsózási szertartás. Méltósággal történjen a dolog, de csak úgy, mint bármely más keresztény esetében. Ferenc pápa temetése szombaton lesz. A gyászszertartás helyi idő szerint 10 órakor kezdődik a Szent Péter téren, jelentette be a Vatikán. Azt is tudatták, hogy a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore székesegyházba viszik, és a néhai pápát ott helyezik majd végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa koporsóját szerdán átviszik a Szent Péter bazilikába, ahol a hívők lerúhatják majd kegyeletüket az elhunyt egyházfő ravatalánál. A 88 éves korában elhunyt egyházfő koporsóját jelenleg a Szent Márta házban őrzi a svájci gárda, ahol az egyházfő 12 éves pápasága alatt lakott. E kapcsán a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott Carlo Acutis szent javatási szertartásának elhalasztásáról, melyet a serdülők jubileumának idejére, húsvét második vasárnapjára, az irgalmasság vasárnapjára terveztek. Erdő Péter bíboros prímás bejelentette, hogy a Szentszék javaslatára elhalasztják Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, amit eredetileg április 26-ára tűztek ki. Erdő Péter úgy fogalmazott, április 26-án Veszprémben lenne Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. Azonban megkérdezve a Szentszéket, azt a hivatalos választ kaptam, hogy ameddig a pápai szék üresedésben van, addig ne tartsunk boldoggá avatást. Mint mondta, a Ferenc pápától kapott megbízása is úgy szólt, hogy őt képviselje a boldoggá avatási szertartáson. Most, hogy elhunyt, kit képviselnék? Fogalmaz a bíboros. Hozzátette, a nagyon komoly és precíz előkészületek ellenére, ahogyan Carlo Acutis szent javatását, úgy Bódi Mária Magdolna boldogávatását is valamelyest halasztani kell. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megrendülten értesültek arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve hazatért a mennyei atyaházába. A gondviselő Isten iránt érzett hálatelt szívvel gondolunk személyére és szolgálatára. Jorge Mario Bergoglio, Ferenc pápa egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára. Személyes példát mutatott, különösen is a szegények, elesettek, rászorulók iránti szeretetről. Hálával emlékezünk a világ magyarságához, illetve Magyarországhoz fűződő különleges kapcsolatára, amelyről hazánkban tett utazásain túl is számos egyéb gesztuson keresztül biztosított bennünket. Veres Andrást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
Akik csak az elmúlt években követték is az ő magyarokkal kapcsolatos megnyilvánulásait, minnyájan tanúsíthatják azt, hogy ő megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel viseltetett irányunkba. Ő nagyon gyakran hangoztatta is ezt, hiszen egész fiatal püspökként már az exilben lévő magyar angol kisasszony nővérekkel kapcsolatba került Buenos Airesben, és voltak jezsuita rendben is barátai, rendtársai, rajtuk keresztül már ismert bennünket, magyarokat, és amikor pápa lett, tudjuk, kétszer is itt járt Magyarországon, és különösen az első látogatásának a végén lehetett érezni rajta azt, hogy egy egészen új pápa indult el hazafelé, nem az, aki jött, mert látta a hősök terén a magyarok sokaságát, akik szeretettel és tisztelettel fogadták őt, látta az imádságos nagy tömeget, és ez benne egy sokkal személyesebb képet alakított ki Magyarországról, és a második, a hivatalos lelkipásztori látogatása alkalmával pedig ezt sokszor nyomatékosan el is mondta, hogy milyen nagy tisztelettel viseltetik a magyarok, a magyar nemzet, a magyar történelem és a magyar egyház iránt.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai 2025. április 23-án szerdán 18 órakor közösen mutatnak be Szentmisét Budapesten, a Szent István Bazilikában, az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvéért. Az eseményre a katolikus hívőket és minden jó szándékkal érkező embert szeretettel várnak. Erdő Péter bíboros prímás részvédtáviratot küldött Pietro Parolin bíboros államtitkárnak a Vatikánba. Mint írta, Ferenc pápa halálhírének megérkeztével az Esztergom budapesti főegyházmegye egész közösségének nevében küldöm mély együttérzésem kifejezését. Ferenc pápa elhunyta mindannyiunk számára mély fájdalmat okoz. Személyében olyan ember hagyott el minket, aki hatalmas nagy lelkűséggel kísérte az emberek útját egy nagyon bonyolult időszakban. Nagy örömmel gondolok vissza a Szentatya magyarországi látogatásaira. Kétszer járt nálunk, egyszer a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus végén, másodszor pedig, hogy Magyarországot meglátogassa. Ez a két látogatás az egész magyar egyház számára nagy lelki élményt jelentett. Ugyanígy nagy hálával emlékezem személyes találkozásainkra, különösen azokra a kis gesztusokra, amelyek mindig a szívünkben maradnak. A béke embere volt, a reménységé, más szóval a népek pápája volt, írta Erdő Péter bíboros. Nemzeti gyásznappá nyilvánítja a kormány Ferenc pápa temetésének napját, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A magyar vezető politikusok, Súlyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is közösségi oldalain búcsúzott el Ferenc pápától. A hazai egyházi vezetők is búcsúznak a tegnap elhunyt Szentatyától. Ferenc pápa halálhírére reagálva Ternyák Csaba egri érsek közleményt adott ki. Kéri az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzon a Szentatyáért, és minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjáig maradjon kint. Továbbá az egyházmegye minden templomában szentmisét mutatnak be az elhunyt Szentatya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja majd a híveket. Ternyák érsek úgy fogalmazott, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szent év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök is megemlékezett a Szentatya haláláról. Mint írta, húsvéti hitben és a feltámadás misztériumát megszólaltató imában hajtjuk meg fejünket Ferenc pápa emléke előtt, aki húsvét hétfőn 7 óra 35 perckor elhunyt 88 éves korában. Palánki Ferenc úgy fogalmazott, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepéből világosság ragyog szomorúságunkra, gyászunkra, miközben hálát adunk Istennek Ferenc pápa földi életéért, az értünk megfeszített és feltámasztott Úrba vetett, élő és példamutató hitéért, valamint lendületes péteri szolgálatáért, amelynek során közvetítette beszédeivel, írásaival, formabontó gesztusaival és apostoli útjaival az irgalmasság új tudatát és gyakorlatát. Hídépítőnek bizonyult az ökumenikus, a vallásközi és minden jó akaratú emberrel keresett és folytatott dialógusában. Szívügye volt, hogy jelen legyen az emberek, hívők és nem hívők, a társadalom eleven lüktetésében élők, valamint a peremére szorítottak között is. Székely János szombathelyi megyés püspök azt írta, Ferenc pápa közel tudta hozni az emberekhez a kereszténységet, a hitet, az evangéliumot, közvetlenségével, a szegények iránti egészen különleges figyelmével és szeretetével. Prófétai hang, nagy szellemi és vallási tekintély volt az egész emberiség számára. Hálásak vagyunk az életéért, zárta szavait Székely János. Udvardi György veszprémi érsek húsvét hétfőn este 18 órakor a Szent Mihály főszékes egyházban mutatott be szentmisét, melyben imádkozott Ferenc pápa lelki üdvéért, majd a szentmisét követően húsvéti gyertyás imádságot és megemlékezést vezetett. Veres András győri megyés püspök ma este 18 órától a Szentatya üdvösségéért imádkozva mutat be szentmisét a győri Nagyboldogasszony székes egyházban. A reményre égető szüksége van a világnak, a népeknek, köztük a mi népünknek is, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek húsvét vasárnap az esztergomi bazilikában. Hangsúlyozta, Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy Isten elfogadta megváltó áldozatát, hogy békesség támadta menny és a föld között, és hogy szabad utunk nyílt a feltámadt Krisztussal együtt az örök boldogság felé. A bíboros homíliájában kiemelte, a húsvéti reményre égető szüksége van a mai irányvesztett világnak, a népeknek, hogy elkerüljék a pusztító háborúkat, és közösen keressék az emberiség gondjainak megoldását, bizalommal a teremtő és gondviselő Istenben. Kapcsolódni kell Jézushoz a történelmi tapasztalás és a személyes lelki élmények útján, és akkor átveszi az uralmat fölöttünk, és megváltozik az életünk. Ezt hívják keresztény tanúságtételnek, mutatott rá a bíboros, hozzátéve, hogy erre a tanúságtételre szüksége van a mai világnak is. ne a gyűlölködés és egymás marcangolása, ne a jövőtől való rettegés, hanem a másik ember felé nyitott szívvel közeledő szeretet hassa át közösségeinket, kéri a hívőktől Erdő Péter.
A reményre égetően szüksége van mai irányvesztett világunknak is, a népeknek, hogy elkerüljék a pusztító háborúkat, és közösen keressék az emberiség közös gondjainak megoldását. Bizalommal a teremtő és gondviselő Istenben. Népünknek is szüksége van erre a reményre, hogy a nemzetközi élet útvesztőiben el ne tévedjen és kilátástalan helyzetbe ne kerüljön. Ismerje fel közösségi életének értékét és küldetését.
Húsvét vasárnap Ternyek Csaba egriesek a bazilikában arra biztatta a híveket, hogy Jézus Krisztus arcát keressük a megalázott, meggyalázott, beteg, szenvedő, háborútól meggyötört emberekben, és azokban is, akikkel napról napra találkozunk a családban, szomszédjainkban, munkatársainkban. Hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, fogalmazott az egriesek a húsvét vasárnapi szentmisében. A főpásztor elmondta, a keresztségben megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halált átjárhatóvá teszi az örökké valóság felé. Krisztus feltámadása új napot nyitott az emberiség történelmében. Az igazi újdonság abban áll, hogy itt nem egy egyszeri megismételhetetlen eseményről van szó. Ha ugyanis Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy van feltámadás, akkor a halál fala megsérült, az átjáró megnyílt és nyitva áll mindazok számára, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak. Akik vele együtt eltemetkeznek a keresztségben, vele együtt fognak majd feltámadni is. Emelte ki Ternyekérsek, húsvét vasárnap.
Ha ugyanis Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy akkor van feltámadás. Akkor a halál fala megsérült, az átjáró megnyílt, és nyitva áll mindazok számára, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak, akik vele együtt eltemetkeznek a keresztségben, vele együtt fognak majd feltámadni is. Ezért kiáll fel Szent Pál, Krisztus győzelme elnyerte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Ez itt a halál halála, amely tovább már nem uralkodhat felettünk. Ezért így imádkoztunk a Szent Mise könyörgésében, kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Mi ez a kapu? Az örökké valóság kapuja az az átjáró, amelyet minden vallás keres, és amelyen valamiképpen minden ember szeretne egyszer átlépni. Az örök életet viszont sokan ezen a földön keresik. Hiába. Ezért nem állnak készen arra a nagy meglepetésre, amely halálunk után vár ránk. Erről Pál apostol így tanít, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Mi szeretjük őt, nekünk készítette, ránk vár a mennyek országa.
Április 24-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszterci templomban Egerben, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja. A szlovákiai Trnava város adott otthont a szlovák kupa elnevezésű országúti kerékpáros versenynek. A kaposvári Csík Ferenc sportuszodában versenytek az úszók a magyar bajnoki címekért. A nyíregyházi városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát. Gálaműsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szlovákiai Trnava városa adott otthont a szlovák kupa elnevezésű országúti kerékpáros versenynek. A kétnapos viadalon a debreceni Cycling Team bringásai is megmérettették magukat. Az 1250 méteres belvárosban kialakított körpályán minden harmadik körben hajrákkal színesített futamokat láthattak mindazok, akik a helyszínen tekintették meg a versenyt. A napot Tóth Réka az elit mezőnyben a negyedik, Lambert Luca az U19-ben és Lassánszki Sára az U17-ben egyaránt a hatodik helyen zárta. A kaposvári Csík Ferenc sportuszodában versenytek az úszók a magyar bajnoki címekért. A négynapos viadalon a debreceni sportiskola kiválóságai is rajtkőre álltak, akik szállították a jobbnál jobb eredményeket. Kókai Dávid szakosztályvezetőt hallják.
Célunk az volt, hogy minél több pontot szerezünk. Nagyon fontos szempont az, hogy az év fő hazai versenyein, amik az országos bajnokságok, ki hány pontot tud szerezni, hiszen ez nagyban meghatározza azt, hogy a következő évben milyen szövetségi támogatásokra számíthatunk. A felnőtt csapat mindig meghatározza azt, hogy milyen az egész csapatnak az adott évi hangulata, úgyhogy ezek miatt, a szempontok miatt is nagyon örültem neki, hogy ilyen jól szerepeltek a nagyok.
Kókai Dávid értékelte az újra magyar bajnok Senánszky Petra teljesítményét is.
Nagyon szeret edzeni, nagyon szeret úszni, mindegy, hogy most uszonnyal vagy uszony nélkül, úgyhogy őt mindenképpen motiválja az, hogy úgy érzi, hogy még mindig van benne, és még mindig nagyon sok van benne. Nem titok, hogy egyelőre eddig a nyárig terveztünk, de én azért nem fogok meglepődni, amikor majd azt mondja, hogy még a következő olimpiát is célba veszi. Ez a verseny is mutatta, hogy fizikailag még tényleg nagyon sok van benne, hiszen hiába ez a kicsit hányattatott felkészülés, ami az utóbbi 3 hónapban mögöttünk van, azért a 400-100 méteres női váltó utolsó embereként egy olyan időt úszott és egy olyan teljesítmény nyújtott, ami tényleg ezt mutatja, hogy van még benne. Budapesten él, ott edz ugye szeptember óta, de a közös munkánk az folytatódott tovább. Én írom az edzéseit, én felügyelem a teljes mindent, ami körülötte forog. Ez nekem nyilván egy kis plusz feladatot is ad, hiszen azért úgy könnyebb volt, mikor ezt egy létesítményben kellett megcsinálni. De én azt gondolom, saját bevallása szerint is így van, és minden jel arra utal, hogy jól működik ez most így is. Új lendületet kapott, én szerintem ez már az idei nyári időeredményeiben is meg fog majd látszani. Petra szerintem 8 darab 100 métert egy ilyen neki csak 3 napos versenyen még soha nem úszott, és ez azért nagyon sokat kivesz belőle. Ennek az volt az ára, ez egyéni 50 méterén nyerni tudott, egy jó idővel tudott nyerni, de ott azért nem tudta megközelíteni a tavaly nyári csúcsformás idejét sem, illetve még most 0,3-tizeddel elmaradt a világbajnoki szintidőtől is. Tehát ebben benne volt ez a kockázat, hogy ezt a szintidőt nekünk még júniusig teljesíteni kell egyéb versenyeken, de úgy beszéltük meg, hogy azért, hogy ez a csapat még tovább épülhessen, ahhoz a kapitánynak mindenképpen oda kell állni, és minden váltóban meg kell mutatni, hogy ő ennek a csapatnak a kapitánya. És ő ezt vállalta, meg lesz majd az az egyéni jó teljesítmény is, ami kell a VB-hez.
Beszélt Búrján Katalinról is.
Katalin nagyon színes és érdekes személyiség, Petrához hasonlóan nagyon tapasztalt. Volt egy olyan váltónk, ahol a 4 lány összetétele 115 életkor volt összeadva, de nagyon büszkék voltak rá a lányok, hiszen ők maguk mondatták be a helyi bemondóval. Sokan azt is gondolták, hogy ez nem volt egy szép dolog a kommentátortól, de hát a lányok maguk kérték, hogy ez legyen így. Kata is úgy gondolta, és mi is úgy gondoltuk, hogy ő illik most ebbe a lánycsapatba, a két Petra köré szerveződött az elmúlt években. Nem titok, hogy ez már tavaly is elkezdődött ez a diskurzus, hogy ez az átigazolás megtörténjen-e. Végül most közvetlen az OB előtt jutottunk el oda, hogy tényleg nyílbe is tudtuk ütni. Mi nagyon örültünk neki, hogy a csapat tagja lett, és hát az látszott rajta ezen a versenyen, hogy ő is annyira felszabadult ettől, és saját bevallása szerint is annyira jól érezte magát ebben a közegben, hogy egy olyan versenyt tudott zárni, ami még talán nem is volt a pályafutásában. Ennyire kiegyensúlyozottan 4 napon keresztül rá nem jellemző, hogy tud versenyezni, de ebben is nagyon sokat fejlődött most, és bízom benne, hogy a világbajnoki csapattagságért is továbbra is versenyben lesz.
Elárulta azt is, mit vár a következő időszakban a csapat többi tagjától.
Közülük sokan inkább törődésre vágyó, már felnőtt korban lévő, mondhatom nyugodtan, hogy elit úszók. 2 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész felnőtt csapatépítés, hogy Petra köré épüljön egy olyan csapat, hogy neki ne egyedül kelljen a versenyeken felnőtt korosztályban szerepelni, és ugye itt saját egyesületi szinten az utánpótlás nevelésben már most nagyon-nagyon jól állunk, de ahhoz, hogy belőlük felnőtt versenyzők legyenek, ahhoz nagyon sok idő kell, azt már Petra nem biztos, hogy megvárná, mint versenyző. Úgyhogy így jöttek a képbe a Molnár Flóra, Halmai Petra páros 2 évvel ezelőtt, akik nagyon-nagyon sok új szint hoztak a csapatba, ők mind a ketten Amerikát megjárt, ott végzett, nagyon intelligens és nagyon jó példaképnek is szolgáló sportolók. Az, hogy ők is az egyéni versenyszámaikat is a váltók oltárán fel tudják áldozni, sok esetben az nagyon-nagyon példamutató. És hát mind a ketten jártak világbajnokságon, mind a ketten jártak olimpián. Már pályafutásuk nem azon a szakaszán vannak, hogy 5-10 évre előre gondolkoznak, de 1-2-3 évre biztosan, tudomásom szerint a 2027-es budapesti világbajnoksággal kalkulálnak, mint lehetséges visszavonuló verseny, és addig mindent megtesznek, hogy segítsék ennek a csapatnak az épülését is, és nyilván mi azért próbálunk mindenben segíteni nekik, ami pluszt adhat még nekik, és egyébként javulnak is a korábbi két évben versenyről versenyre, úgyhogy ez mindenképpen örömteli. Van köztük olyan a Bujdosó Zsombor, aki debreceni illetésségű, debreceni születésű, Debrecenben tanult úszni, közbetett egy kis kitérőt Budapestre tanulmányai miatt, illetve az Egyesült Államokban jár ő is egyetemre jelenleg. Közben a család hazaköltözött, így Zsombornak is kézenfekvő volt, hogyha megkeresés és inkább egy ilyen debreceni visszaigazolásban gondolkodik. Ráadásul látta, hogy ugye alakul ez a csapat. Vele egy egyetemen tanul Mészáros Dániel, aki szintén egy felnőtt válogatottat megjárt gyorsúszó, úgyhogy ők itt csomagban érkeztek. Gál Olivér pedig egy olyan mellúszó zseni, akiben még nagyon-nagyon sok van. Ő is a két lányjal, Halmai Petrával és Molnár Flórával volt annak a csomagnak úgymond a része. Ő is egy kicsit ez a meg nem értett zseni kategória sok esetben. Én nagyon szeretem, mert egy nagyon jó karakter. Bízom benne, hogy ő is járt már felnőtt világbajnokságon, úszott már. Nagyon szeretnénk azt, hogyha nem is az idei világbajnokságon, de az olimpiai részvételben majd versenyben tudna lenni, hiszen az ugye a médiában most sok helyen lehetett olvasni, hogy az 50 méteres versenyszámokat betették az olimpiai programba. Most ezen rengetegen vérszemet kaptak, és remélem, hogy Oliver lesz az egyik, aki a legtöbbet fejlődik emiatt. Szeretném most felülről húzni, alulról pedig tolni ezt az egész szekeret. Az utánpótlásban most olyan lehetőségeink vannak, amik már most már szerintem sokkal jobban kilettek aknázva, és városi szinten teljesen összehangoltan, a négy tanúszodával együtt most már egy olyan gyerekfronton, hanem oktatói fronton is, hogy erre abszolút lehet építeni. Jelenleg az országban már az egyik legnagyobb létszámú csapat vagyunk. Az aranyjelvények tekintetében a másodikak lettünk a Magyar Úszó Szövetség listáján, ami egy nagyon-nagyon nagy dolog. Nekünk van a legtöbb jövőbajnokai programos résztvevőnk, ami mind-mind olyan mutató, hogy a 14 éven aluli korosztályoknál már most nagyon jól állunk. A felnőtteknél itt a csapat, aki ugye Petra köré épült, ők képesek irányt mutatni, példát mutatni, az egésznek egyfajta húzóerőt adni. Nagyon készül a serdülő ifjúsági, tehát ez a 14, ott is van válogatott kerettagunk, úgyhogy igazából én azt szeretném, hogyha csak annyi történne meg, hogy amit az adottságainkból kijöhet, azt mi ki is tudjuk majd hozni belőle.
A Nyíregyházi Városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést 2024-es teljesítményükért. Összesen 65 díj talált gazdára. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy kerekesztendő volt a 24-es év, minden szempontból egy kiemelkedő, hiszen olimpiai évét ünnepelhettük. Nyíregyházi sikerekkel hozzáteszem, a csapatunk feljutott az NB1-be, és reméljük, hogy megállja a helyét, de hát nem csak az élmezőnben lévő sportokat kell megemlíteni, hanem több ezer gyerek és felnőtt sportol. Most azt a legkiválóbb 65 szakembert, sportolót fogjuk díjazni, akik valóban kiemelkedtek a sokaság közül is saját maguk területén, akár az edzők, akár csapasportágban, az egyéni sportágban a sportolók, edzőket fogjuk díjazni, elismerni, és hol is lehetne méltóbb hely egy ilyen gálának, mint a Városháza dísztermében, a klubdíjteremben, úgyhogy örülnek, hogy minden esztendőben erre sor kerülhet, és legyen ez ma a sport ünnepe. Nagyon fontosak a szponzorok, a támogatók, a cégek, a vállalkozások, a tulajdonosok, hiszen olyan plusz erőforrás tesznek bele, ami nélkül ez nem működne, és talán ebben a sorban élik bele az önkormányzatnak a nélkülözhetetlen szerepe, hiszen infrastruktúrát fejleszteni, fenntartani az önkormányzat tud, és tud olyan célzott támogatásokat adni, akár az élsportnak, akár a nem élsportnak, hanem az egyedi támogatásokat, de mondhatom a tömegsporttól egészen a csapatsportokig, a parasport, tehát szerteágazó támogatási rendszert működtetünk, olimpiai felkészítést támogatunk, hogy mindenki tudja sportolni, és hatékonyan tudjon sportolni, és ne a forrás legyen ennek a hiánya. Én azt gondolom, hogy a mai napon ez is meg fog látszani, hogy az önkormányzat nagyon sok forrás bocsát rendelkezésre, klasszikus a mozdul Nyíregyháza, több 10 millió forint, de fontos az, hogy menjen az élsport, és menjen a tömegsport is.
Gála műsorral ünnepelte a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. A program lényege, hogy a pedagógusok a sakk alapjait, lépéseit, logikáját használják fel a tanítási órákon. Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgatót hallják.
Ennek segítségével tanítjuk meg a gyerekeket alsó tagozatban írni és olvasni, játékosan. Minden tanórára beépítjük ezeket a sakkolóta foglalkozásokat. Tehát nem csak matematika és magyar órán, hanem ugyanúgy a környezetismeret órán, ugyanúgy egy énekzene vagy egy technika órán is találkoznak ezekkel a sakkbábokkal. Alsó tagozatban ugye megismerik a sakkbábokat a tanulók, megtanulnak vele tanulni. Kihangsúlyoznám, hogy nem sakkozni tanulnak, hanem sakkal tanítunk. Felső tagozatban ezt folytatjuk, ugyanúgy a magyar történelem természetismeret órán alkalmazzuk ezt a módszertan. Játékosan tanulnak, ami azt jelenti, hogy szinte észre sem veszik, hogy fejlődik a logikus gondolkodásmóduk, a stratégiai gondolkodásuk, és olyan képességekre és készségekre tesznek szert, ami az életben is hasznos. Megtanulnak felelősen gondolkodni, megtanulják azt, hogy a kudarc elviselése az az életnek a velejárója.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.